Kezdődik a híradó vasárnap este. Jó estét kívánok, Szőlősi Györgyi vagyok. Harc az autonómiáért. 53 km hosszú összefüggő élőláncot alkottak a székelyek nagy menetelésén. Kiállás a székelyföldi autonómiáért. Budapesten és több vidéki településen is tartottak szolidaritási megmozdulásokat. 33 milliárd forint útfelújításra, csaknem 300 helyen több mint 520 kilométernyi útszakasz újul meg tavaszig. A szervezők szerint 120 ezeren követelték ma a Székelyföld területi autonómiáját a székelyek nagy menetelésén. A demonstráción a háromszéki Kökös és Bereck között a legforgalmasabb főút mellett 53 kilométeres összefüggő menetoszlopot alakítottak ki a résztvevők, akik a Székely Nemzeti Tanács felhívására a román közigazgatási reform ellen tiltakoztak, és önrendelkezést követeltek Székelyföldet alkotó három megyének.
Madártávlatból így nézett ki a székelyek nagy menetelése. A résztvevők a Brassót Bákóval összekötő legforgalmasabb országút mentén 14 településen és útkereszteződésben gyülekeztek. Reggel Erdély minden pontjáról buszokkal, autókkal érkeztek a résztvevők háromszékbe. Székelyföld autonómiáját követelő román, angol és magyar nyelvű transzparensekkel vonultak fel. A székelyek nagy menetelése ökumenikus istentiszteletekkel kezdődött el. Tőkés László Magsán rámutatott, hogy az erdélyi magyarság olyan önrendelkezési jogokért kénytelen saját hazájában demonstrálni, amilyeneket elődei biztosítottak a románoknak, szászoknak és székelyeknek.
A magyarság éppen úgy méltó és érdemes és jogosult a közösségi jogokra, mint más, szerencsésebb, szabadságukat kivívott nemzetek, ezért aztán mi is a tettek mezeire léptünk.
A felvonulók elsősorban a román nyelvű feliratokat vittek magukkal, ezeken azt tudatták, autonómiát akarunk, nem függetlenséget, Románia a mi országunk is. A több ezer kis zászló mellett négy óriási 250 méter hosszú székelyzászlót is kifeszítettek a menetoszlopokban. Amikor a békés vonulók összetalálkoztak, a székely himnuszt énekelték el. A székely menetelés résztvevői 53 kilométer hosszú, összefüggő élőláncot alkottak. A szervezők becslése szerint 120 ezer ember alkotta.
Aki ezt tudja, az átérzi, aki ezt nem tudja, azt meg hiába mondjuk el.
A menetelést a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezte. Elnöke azt mondta, bebizonyosodott, hogy közösségi összefogással nincs lehetetlen.
Képesek vagyunk föllépni közösen, erőt fölmutatni Székelyföld jövőjéért, a gyerekeink jövőjéért. Rendkívül fontos, hogy ez mindenkiben tudatosodjon, azok is, akik ma nem jöttek el, hiszen mind a 700 ezer székely akaratára szükség van ahhoz, hogy Székelyföld autonómiáját meg tudjuk teremteni.
A menetelők rádiókészülékeken hallgatták a rendezvény szónokait, az erdélyi magyar politikai szervezetek vezetőit és a menetelés kiáltványát. Ebben erősítették meg, hogy élni akarnak az önrendelkezés jogával, és e jog alapján követelik Székelyföld államon belüli önkormányzását.
Szeretnénk, hogyha itt maradnának és megmaradnának az itteni magyarok, és itt tudnak fölnevelni a gyermekeiket, az unokáikat, és hogy gyakran jöhessünk mi is ide hozzájuk, és tartsuk bennük az erőt. Egy nemzet tagjai vagyunk.
Székelyföldnek az autonómiáját kérjük, hogy mi döntsük-e a sorsunkat, nem mások, az ország vezetése.
A Székely Nemzeti Tanács kezdeményezését valamennyi erdélyi magyar politikai szervezet felkarolta, és mindegyikük kivette részét a mozgósításból.
A törekvéseink azok közösek, a céljaink közösek, és én bízom abba, hogy úgy, ahogy eddig is a közösség érdekeit, igényeit képviselni tudtuk, ezután is azt fogjuk tenni. Egy-egy ilyen rendezvény megerősíti az embert abban, hogy jó úton jár, és az, amit csinál, az, ahogyan csinálja, az a közösségnek a támogatását élvezi.
A tömegdemonstráció békésen, rendbontás nélkül zajlott le, a szervezők sikeresnek ítélték. A résztvevők becslése szerint 120 ezeren vettek részt rajta.
Az elsőként megszólaló román politikusok leginkább elutasítóan viszonyultak a székely autonómia igényekhez, a területileg illetékes Kovászna megyei prefektus közleménye pedig alig 15 ezerre becsülte a megmozdulás résztvevőinek számát. Sepsi-Szentgyörgyről tudósítónk Baranyi László foglalta össze az első reakciókat.
A Kovászna megyei prefektusi hivatal szűkszavú közleményben mondott köszönetet a rendfenntartó erőknek és a szervezőknek is azért, hogy a demonstráció incidensek nélkül békésen zajlott. Ezt a közleményt idézve a román hírforrások 15 ezer résztvevőről beszélnek. Az öt román hírtelevízió közül kettő foglalkozott részletesebben az eseménnyel, nem túl barátságos hangnemben. Több kommentárban is azt sugallták, hogy Magyarországról szervezték az eseményt, hiszen onnan is jöttek résztvevők, egyikük pedig tudni vélte, hogy a kifeszített 250 méteres zászlókat is onnan rendelték. Az Adevarul hírportál szerint a rendőrség egy román társaság tagjait bekísérte az őrsre, mert román zászlókat lengetve haladtak a demonstráció útvonalán. A vezető politikusok közül Crin Antonescu, a kormányszövetség liberális társelnöke szólalt meg, aki elfogadhatatlannak nevezte, hogy egy székelyföldi enklávét hozzanak létre Románia területén. A magyar ellenességéről ismert Bogdan Diaconu szociáldemokrata képviselő a hasonló demonstrációk betiltását kezdeményezte.
A székelyek nagy menetelését támogató szimpátia tüntetéseket tartottak ma Budapesten és több más magyarországi településen. A fővárosban a román nagykövetséghez vonult a tömeg. A békemeneteket is szervező civil összefogás fórum egyik alapítója bejelentette, hogy petíció átadására készülnek az Európai Unió és a román kormány számára az autonómia kérdéskörében.
A Hősök teréről indult a menet Románia budapesti nagykövetsége elé. A tömeg élén a szervező civil összefogás fórum és a Székelyföldért Társaság vezetői haladtak. A résztvevők nagy része úgy gondolta, jelenlétükkel is hangsúlyozhatják, hogy a székelyek is a magyar nemzet részei.
Végre valami elindult. Az édesanyám egyébként Kolozsváron született, tehát ő személyes érintettség is. Én úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy a testvéreinket magunkhoz öleljük.
Mások egy-egy jó ismerősük vagy munkatársuk miatt döntöttek úgy, hogy kiállnak Székelyföld autonómiájáért.
Nálam korábban 20 erdélyi székely ember dolgozott, és ez a 20 ember nálam példát jelentett emberségből, munkaszeretetből, munkához való hozzáállásból.
A menetoszlop délben érkezett meg a román nagykövetséghez. A tömeg teljes szélességében kitöltötte az utat. A Székelyföldért Társaság elnöke azt mondta, a román közigazgatás Székelyföldet érintő átalakítása teljesen elfogadhatatlan.
Jelen demonstrációnk a román kormány azon régiósítási törekvései ellen tiltakozik, amely révén a több mint 75%-os részarányú székely megyéket szeretné egy nagyobb román többségű régióba beolvasztani, szétszabdalni.
Bence Izabella, a békemeneteket szervező civil összefogás fórum egyik alapítója azt hangsúlyozta, ha megvalósul a román kormány terve, akkor pár év múlva Székelyföldön már alig lesznek kétnyelvű helységnévtáblák, és szinte alig lehet majd magyar szót hallani. Ezért a civil szervezet az Európai Unióhoz fordul Székelyföld érdekében.
Petíció készül az Európai Unió és a román kormány számára, amelyben felsoroljuk a várható jogsértéseket, és azt sem hagyhatjuk, hogy az Európai Unió úgy rázza le magáról az autonómia kérdéskörét, mint azt eddig tette. A petíciót eddig már 5000-en írták alá.
Mi nem adjuk fel.
Debrecenben a Kossuth téren gyűltek össze a Székelyföld autonómiájáért tüntetők. Sokan családostul érkeztek. Székelyik heten csatlakoztak a menethez, mert fontosnak tartják, hogy itthonról is erősítsék a székelyföldi magyarokat.
A magyarság csak úgy tud létezni, azt gondolom, hogyha a családunkkal meg tudjuk mutatni, hogy igenis jelen vagyunk.
Zalaegerszegen a déltirolihoz hasonló autonómiát követeltek Székelyföldnek. A megmozdulás résztvevői emlékeztettek arra, a székelyek sokszor életük árán védelmezték az ezer éves határokat.
Ha lehet, maradjon így Székelyföld egyben. Tehát Székelyföld nem lehet 30-70%-ban megosztott a román és a magyar lakosságot illetően, mert ez mindig is magyar föld volt.
Keszthelyen is magyar és székely zászlókkal a kezükben gyűltek össze az emberek a városparkjában felállított székely kapunál. Volt, aki azért jött el, mert nem tudott hazautazni Székelyföldre a nagy menetelésre.
Úgy gondoltam, hogy ezzel is teszek
ahhoz, hogy, hogy a dolgok úgy működjenek, ahogy.
Szegeden a résztvevők az aradi vértanúk teréről vonultak a román konzulátus elé. Hódmezővásárhelyen a Bethlen Gábor Református Gimnázium udvarán az erdélyi falnál gyűltek össze a Székelyföld autonómiáját támogatók. A résztvevők háromszéki falvak neveit tartalmazó táblákat helyeztek el. Sárospatakon Vas Albert verseiből olvastak fel részleteket a Székely szimpátia gyűlésen.
A székelyek menetét és törekvéseit a magyarországi parlamenti pártok is támogatták. A Fidesz hangsúlyozta, a székelyeknek mindig megvolt a saját kultúrájuk és hagyományuk, és mindig határozottan kiálltak a jogaikért. A KDNP bízik abban, hogy a székelyek nagy menetelése meg tudja változtatni Európa egyetlen még autonómia nélkül élő nemzeti közösségének sorsát. A Jobbik szerint a székelyek nagy menetelésével biztossá vált, hogy az autonómia törekvést nem lehet feltartóztatni. Az MSZP közleményében az áll, szerintük csak tárgyalások során alakítható ki az önálló székelyföldi régió. Az LMP több aktivistája is részt vett a székelyek nagy menetelésén. A Székely Nemzeti Tanács háromszéki demonstrációjával párhuzamosan Magyarországon kívül Európa és Észak-Amerika több nagyvárosában is szolidaritási megmozdulásokat tartottak. Helsinkiben, Bécsben és a Kárpát-medence számos magyarok lakta településén is tüntettek a román régiósítási törekvések ellen és a székely autonómia ügye mellett. Pozsonyban a tüntetők a román nagykövetség épülete előtt felolvasták, majd a követség postaládájába dobták a Székely Nemzeti Tanács nyilatkozatát. A felvidéki Dunaszerdahelyen egy székelyeket támogató petíciós ívet lehetett aláírni. Hasonló aláírásgyűjtés volt Párkányban, Szomoron, Izsán és Rimaszombatban is. A délvidéken is megemlékeztek a menetről, Topolyán mintegy 100-an vettek részt a rokon szem tüntetésen. 33 milliárd forintos útfelújítás indul országszerte. Csaknem 300 helyen több mint 520 kilométernyi útszakasz újul meg, főleg olyanok, amelyek rendkívül kritikus állapotban vannak. Ezt az infrastruktúráért felelős államtitkár jelentette be Leányfalun. Völner Pál azt mondta, főként nyomvájukat és a felületi egyenetlenségeket szüntetik meg.
Alig lehet közlekedni, utána meg az autókat lehet vinni egyfolytában szervizbe, szerelőhöz.
Így nézett ki ez a Jász-Nagykun-Szolnok megyei útszakasz a nyáron. A megyei útügyi megbízott bele is feküdt egy kátyúba, hogy érzékeltesse a gödrök nagyságát. Hamarosan több mint 5000 kilométeren újul meg az úthálózat országszerte. Az állam 33 milliárd forintot költ a fejlesztésre. Főként a főutakon cserélik ki az útburkolatot, de az alsóbrendű utak közül is sokat felújítanak. Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkár azt mondta, olyan szakaszokat tesznek most rendbe, amelyekre eddig nem volt pénz.
287 helyen tudunk beavatkozni a legkritikusabb szakaszokon, ahol a legnagyobbak a nyomvájuk, a legnagyobbak a felügyeleti egyenletlenségek. Ez azt jelenti, hogy a közlekedés biztonsági szempontból már régóta indokolt beavatkozásokat végzünk el.
Csak Pest megyében 40 kilométernyi útszakasz újul meg. Egyebek mellett Nagykőrös, Monor, Zsámbék, Válcduka és Budakeszi környékén. A 11-es főúton felújítják azt az útszakaszt is, amelyet a legutóbbi árvízkor teljesen elöntött a víz.
Ez az útszakasz például, ami itt van, még pár hónappal ezelőtt víz alatt állt, az árvíz során elöntötte az ár, ezért a szerkezete megrozzant, és ezért ki kell cserélni ezt a szakaszt, és azt gondoltuk, hogy ha már úgyis hozzá kell nyúlni az úthoz, akkor egy hosszabb szakaszt, egy közel 4 kilométeres szakaszt fogunk felújítani.
A tervek szerint a program részekén kezdett útfelújításokat tavaszra be is fejezik.
Akár 50 milliárd forintot is vissza kell fizetniük azoknak az uniós pályázatokon nyertes cégeknek és civil szervezeteknek, amelyek többszöri felszólítás ellenére sem tették átláthatóvá, hogy hol adóznak és kik a tulajdonosok. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség több mint 46 ezer társaságnak küldött levelet, közülük 2500 hetek alatt sem töltötték ki a nyilatkozatot, így tőlük holnaptól kamatostól követelik vissza a már kifizetett támogatásokat, de további ellenőrzésekre is számíthatnak.
Minden beérkező levelet iktatunk, nem látunk ilyen jellegű, ilyen tárgyú levelet, és nem is emlékszem ilyen levélre.
17 éve foglalkozik vagyonvédelemmel az egyik salgótarjáni vállalkozás. Korábban egy csaknem 15 millió forintos beruházáshoz nyertek el uniós forrást. Nekik is küldött adatszolgáltatási nyilatkozatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 3 alkalommal. A cégvezető nem emlékszik rá, hogy kaptak volna ilyet.
Ha kapunk ilyen jellegű levelet, akkor nagyon szívesen válaszolunk minden kérdésére. mert nem szeretnénk elveszíteni a már megszerzett és megkapott 40%-os visszanemtérítendő támogatást.
Csak nem 2500 olyan társaság neve olvasható már az NFÜ honlapján, amelyek háromszori felszólítás ellenére sem vették át a nekik küldött levelet. Ezekkel szemben már hétfőn visszaköveteli a korábban elnyert támogatást a fejlesztési ügynökség. Csak az kaphat haladékot, akiről bebizonyosodik, hogy önhibáján kívül nem küldte vissza határidőre a nyilatkozatot. Ezen azt kellett feltüntetni, hogy kik a pályázaton nyertes cég vagy szervezet tényleges tulajdonosai, és azt is, hogy a fejlesztések utáni bevételüket hol adózzák le. A fejlesztés politikáért felelős helyettes államtitkár azt mondja, az uniós költségvetési ciklus végéhez közeledve szeretnék, ha mindenki számára átlátható lenne, hova mennyi pénz jutott az elmúlt 7 évben.
Ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően nagyon sok többletjövedelme keletkezhet szervezeteknek, ezért fontos látni, hogy abból Magyarországon vagy külföldön adóznak. Nem tiltott az, hogyha egy adott magyarországi vállalatnak külföldi tulajdonosa van, de ennek is meg kell felelnie az átláthatóság kritériumainak.
Vagyis a tulajdonosi láncolat végén csak magánszemély vagy tőzsdei részvénytársaság részvényesei állhatnak. Egyelőre 45-50 milliárd forintot követel vissza a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség azoktól, akik nem tettek eleget a szerződésükben szereplő adatszolgáltatási kötelezettségnek, de ez az összeg akár a duplájára is nőhet, mire befejeződik az átláthatósági vizsgálat. Az így felszabaduló pénzre új pályázatokat írnak majd ki.
10 milliárd forintnyi állami forrás jut idén a hajléktalanok ellátására. Néhány nap múlva novemberben elkezdődik a téli hajléktalan gondozás. Országszerte csaknem 12 ezer férőhelyen várják a rászorulókat.
100 liternél is több meleg tea fogy el naponta ebben a budapesti melegedőben. Kovács Tibor is legtöbbször itt húzza meg magát napközben. Már 10 éve hajléktalan. Azt mondja, szinte soha nem marad az utcán.
Azért szoktam bejönni, hogy az intézményben a ellátást igénybe vegyem, le tudjak tisztálkodni, fürdeni, és meg tudjak reggelizni.
Novembertől kezdődik az úgynevezett krízis időszak a hajléktalan ellátásban. Ilyenkor több férőhelyet biztosítanak, és megerősítik az utcai szolgálatot is.
Télen mindig több hajléktalan kerül be.
A hideg beálltával még azoknak a hajléktalanoknak is a fele bevonul a szállókra, akik máskor nem fogadnak el segítséget.
Ilyenkor még plusz időszakos férőhelyeket szoktak a különböző szállásnyújtó intézmények működtetni. Magyarul azt jelenti, hogy körülbelül ilyen 10%-kal bővül a férőhelyek száma, ahová éjszaka be tudnak menni az emberek.
Az elmúlt 2 évben csak Budapesten 700-zal bővült a férőhelyek száma. Így most már országszerte közel 12 ezer hajléktalant tudnak fogadni az intézmények. Novembertől ugyanakkor tilos is lesz a közterületek egy részén lakniuk. Idén közel 10 milliárd forint jut hajléktalan ellátásra. A pénzből olyan programokat is támogatnak, amelyek segítik a hajléktalanokat az újrakezdésben.
Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk képzésekre, olyan munkahelyeknek a támogatására, amelybe adott esetben hajléktalanok vissza tudnak menni dolgozni, és újra visszakapcsolódhatnak a munkába, és a harmadik pedig adott esetben támogatott lakhatásban.
Egy friss jogszabály alapján mától a rászorulók, így a hajléktalanok is rendkívül alacsony áron már havi 2000 forinttól kérhetnek ideiglenes elhelyezést a Nemzeti Eszközkezelő által meghirdetett üres ingatlanokban.
Az MSZP szerint a 2014-es büdzsé az elszegényedés és a leszakadás költségvetése, amelyből hiányzik a szociális érzékenység. Józsa István, a párt frakcióvezető helyettese azt mondta, a 2014-es költségvetés nem javítja a versenyképességet, csökkenti a szociális kiadásokra és a jóléti szolgáltatásokra szánt forrásokat, és nem csökkenti az alapvető élelmiszerek áfáját.
Az látszik, hogy arányában csökken a szociális büdzsé. Korábban a szociális támogatásokra a költségvetés a GDP 1,9%-át fordította. Ez a költségvetés ezzel szemben, az 1,9%-kal szemben 1,5%-ot. Ez egy elég jelentős csökkenés.
A Fidesz mindenre úgy reagált, Magyarország éppen az ellenkező irányba tart, mint a szocialisták kormányzása idején, amikor az elszegényedés költségvetései születtek. A kormánypárt közleménye úgy fogalmaz, a Gyurcsány-Bajnai kormányok évről évre sorozatos megszorításokkal sújtották a lakosságot, megduplázódott a munkanélküliek száma és az államadósság. 2014-ben azonban több pénz marad a családoknál, többen dolgozhatnak, és az ország még erősebb lesz. Az október 23-ai ünnep szándékos megzavarása felőrölte a tárgyalásokhoz szükséges minimális tárgyalási alapot Gyurcsány Ferenccel. Között az MSZP és az Együtt PM. A szocialista Török Zsolt pedig azt írta az interneten, először Kuncze Gábornak és Fodor Gábornak kell összefognia, utána pedig álljanak össze a harmadik liberális párt elnökével, Gyurcsány Ferenccel. Az MSZP-s Szanyi Tibor pedig arról beszélt, bármit mutatnak is a közvéleménykutatások tavasszal, Gyurcsány Ferenc pártjával annyi a bizonytalanság, hogy nem tudnak együttműködni vele.
És az a megállapodás, amit mi kollégáink megkötöttek, az nem demokratikus, az nem időtálló, mert nem találkozik a demokratikus választók sokasságának akaratával.
Élesen bírálta szerdán Gyurcsány Ferenc az ellenzéki megállapodást, amit Bajnai Gordon és Mesterházi Attila kötött. Azt mondta, a tárgyalásokat nem befejezni kell, hanem kinyitni. És ha nincs más megoldás, új ellenzéki vezető kell. Gyurcsány Ferenc után a rendezvény végén Mesterházi Attila lépett színpadra.
Látva önöket, azt kell, hogy mondjam.
Hosszú ideig nem tudta elkezdeni a beszédét, mert a tömeg azt skandálta, összefogást. Az MSZP szerint előre megszervezték az akciót, és Gyurcsány Ferenc állhat mögötte. A szocialisták azóta több helyen arra hívták fel a figyelmet, hogy Gyurcsány Ferenchez hasonlóan a két egykori SZDSZ elnök, Kuncze Gábor és Fodor Gábor is a szélesebb ellenzéki összefogást csürgette szerdán. Az akkori felvételeken az is látszik, hogy Gyurcsány Ferenc a tüntetés közben többször is egyeztetett Kuncze Gáborral, közvetlenül azelőtt is, hogy a színpadra lépett. A beszéde után pedig először a feleségéhez, majd a korábbi SZDSZ-es belügyminiszterhez, Kuncze Gáborhoz ment oda a színpad takarásában.
Gyurcsány Ferenc velem is beszélgette.
Vadai Ágnes, a DK alelnöke azt mondta, nincs igazuk azoknak, akik szerint Gyurcsány Ferenc összeesküvést szőtt Kuncze Gáborral.
Nyilván beszélgettek, mondjuk hogy vagy, jó napot, hello, hello, szia, jól van-e a család?
Az MSZP-s Török Zsolt internetes hozzászólásában viszont azt írja, ha Gyurcsány Ferenc összefogást akar, akkor először az SZDSZ-t felszámoló két volt SZDSZ elnök, Kuncze Gábor és Fodor Gábor fogjon össze. Ha összefogott a két liberális politikus, akkor utána álljanak össze a harmadik liberális párttal, a DK-val, és annak liberális elnökével, Gyurcsány Ferenccel. Török Zsolt úgy fogalmaz, szurkolni fog nekik, hogy összejöjjön ez a kiváló összefogás. A szocialisták egyebek mellett azt kifogásolják, hogy Gyurcsány Ferenc és a két egykori SZDSZ-es politikus felrúgta a megállapodást, amely szerint október 23-án nem lett volna szabad egymást kritizálniuk.
Semmiféle ilyen megállapodás nem volt.
Fodor Gábor az ATV-ben azt mondta, nem állapodtak meg abban, hogy nem beszélnek egymásról és az ellenzéki összefogásról.
Elképesztő, csak ennyit tudok elmondani, felháborító, hogy önmagába fölmerült kétségtelenül ez a tárgyalásokon az MSZP és az Együtt 2014 része, hogy legyen cenzúra, legyenek tabu témák, amit azonnal a jelenlévők, többek között a mi képviselőink is mondták, hogy föl sem merülhet. Aztán ad acta került az ügy, majd most papírokat vesznek el és lobogtatják, hogy volt ilyen egyeség. Nem volt.
Az október 23-ai ünnep szándékos megzavarása felőrölte a tárgyalásokhoz szükséges minimális tárgyalási alapot Gyurcsány Ferenccel. Ezt közölte pénteken az MSZP és az Együtt PM. Úgy fogalmaznak, öngól volt a közös ellenzéki ünnep taktikai megfontolásokból és hatalomtechnikai okokból történő megzavarása. Gyurcsány Ferenc vasárnap délelőtt ismét az összefogás szükségességét hangsúlyozta, két fotót közölt az oldalán, egyiken közösen szerepelnek a demokratikus koalíció tagjai az Együtt PM aktivistáival, van köztük olyan is, aki a Szolidaritás logóját viseli. A másik fotón a szocialista párttal közösen kampányolnak a DK-sok. Gyurcsány Ferenc a képek mellé azt írta, aktivistáink értik az összefogás szükségességét. MSZP-sek, E14-esek, DK-sok. Szerintem ez a helyes magatartás, írta Gyurcsány Ferenc.
Kész, vége. Lezártuk, ők egyértelműen besorolódtak a szélsőségek világába.
Szanyi Tibor az M1 a Lényeg című műsorában arról beszélt, Gyurcsány Ferenc pártja átállt a szélsőségesek világába, ezért nem tudnak együttműködni vele.
Akármilyen közvéleménykutatás, akármit mutat ki, nincs az a, hogy mondjam, vonzerő, ami miatt mi behúznánk a programunkba és a kampányunkba egy olyan bizonytalansági tényezőt, ami perceken belül szét tud verni mindent, tehát nem.
Szanyi Tibor Gyurcsány Ferencre utalva úgy fogalmazott, az MSZP lezárt egy történelmi szakaszt.
A Fidelitas felszólította az egykori SZDSZ-eseket, és ahogy ők fogalmaztak, a velük szövetkező Bajnai Gordont, hogy fizessék vissza a liberális párt 500 millió forintos tartozását. Falusi Vajka Fidelitas alelnöke egy 500 millió forintos tartozásról kiállított, nagyméretű csekket vitt a Haza és Haladás Egyesület óbudai székházához, és arról beszélt, ha Bajnai Gordonék befogadják a volt SZDSZ-es politikusokat, akkor itt az ideje, hogy rendezzék a volt liberális párt felvett és nem törlesztett tartozását is.
Azt látjuk, hogy az SZDSZ-esek ma ismét észosztással és folyamatos politikai hazugsággal próbálnak politikai tőkét szerezni. Elfelejtik, hogy 20 éves károkozásuk miatt egyszer már a szemétdombra juttatta őket a választók akarata.
Az Együtt PM a távirati irodához eljutatott válaszában azt írja, idézem, gratulálnak Falusi Vajk teljesítményéhez, az üres ház előtt elmondott üres sületlenségekhez. Az Együtt PM azt kéri, hogy a Fidelitas inkább az ország problémáival foglalkozzon. Szólalj fel elnevezéssel olyan kampányt indít az LMP, amellyel, mint mondják, minden állampolgárnak, közösségnek, civil szervezetnek lehetőséget akarnak adni arra, hogy véleményüket a parlament plenáris ülése elé vigyék. Az ő véleményüket ugyanis az LMP-s képviselők fogják az országgyűlésben közzétenni.
Azért van erre szükség, mert úgy látjuk az elmúlt több mint három és fél év parlamenti munkája alapján, hogy mind a kormánypártok, mind az egymással veszekedő ellenzéki pártok kiüresítették a parlament működését.
Amerikai látogatásának harmadik állomásán a Los Angeles-i magyar közösség tagjaival találkozott Áder János. A köztársasági elnök azt hangsúlyozta, hogy az emigrációban élők is részei a magyar politikai nemzetnek.
A köztársasági elnök Bostonból érkezett az Egyesült Államok nyugati partjára, Los Angelesbe. Körülbelül 100 000 magyar él a városban és környékén. Ez az amerikai magyarság harmadik legnépesebb közössége. Áder János köztársasági elnököt több mint 200-an várták a Los Angeles-i magyar házban.
Én is 56 után születtem. Ahhoz a nemzedékhez tartozom, amelyik könyvekben és visszaemlékezésekben olvasott, vagy szüleitől, nagyszüleitől hallott a forradalom napjairól.
Áder János az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékező ünnepségen arról beszélt, hogy ma már az emigrációban élők is részei a magyar politikai nemzetnek. Az új állampolgársági törvény pedig szélesre tárta a kapukat mindazok előtt, akik a lelki közösség mellett alkotmányos értelemben is magyar állampolgárokká kívánnak válni. Az államfő a külhoni magyarság meghívására érkezett Észak-Amerikába. Toronto, Boston és Los Angeles után San Franciscóba és Vancouverbe is ellátogat. Áder János részt vesz az 1956-os forradalomra emlékező ünnepségeken, és találkozik a tudomány és a kultúra kiemelkedő magyar származású képviselőivel, köztük a Los Angelesben élő Nobel-díjas kémikussal, Olá Györggyel. Olá György 1994-ben kapta meg a legmagasabb tudományos kitüntetést. A köztársasági elnöknek arról beszélt, hogy Magyarországnak rendkívül értékes termálvíz és palagázkészletei vannak. A legértékesebb azonban a magyar szakemberek tudása.
Magyarországnak van egy nagy előnye, ez a tehetséges, jól kinevelt fiatalság. Föl kell használni a lehetőségeket.
Áder János köszönetet mondott az Amerikában élőknek a magyarságuk megőrzéséért tett erőfeszítéseikért. Az államfői látogatás következő állomása San Franciscóban lesz.
A szociáldemokraták nyerték a cseh képviselőházi választásokat, de legfontosabb szövetségesükkel, a kommunista párttal együtt sem szereztek többséget. A kormányalakításhoz szükség lesz a milliárdos üzletember Andrej Babiš Ano, vagyis Igen nevű mozgalmának támogatására, amely csupán 2 éve alakult és meglepetésre a második helyen végzett a választásokon. Az eddig kormányzó jobboldali pártok a korábbi botrányok miatt kevés szavazatot kaptak. A grúziai elnökválasztáson elsöprő győzelmet aratott a kormánykoalíció jelöltje, aki az exit pollok szerint megszerezte a leadott szavazatok 2/3-át. Miközben a Szákásvili elnök által támogatott jelölt csak 20%-ot kapott, és már gratulált is ellenfelének a győzelemhez. A korábbi oktatási miniszter Georgi Margvelásvili győzelme megszilárdítja a Grúz Álom nevű pártszövetség hatalmát, egy évvel azután, hogy megnyerték a parlamenti választást. Itthon óriási károkat okozott az időjárás a fűszerpaprika földeken. Az elmúlt 50 évben csak egyszer volt az idejéhez hasonlóan rossz paprika termés, mondja egy délalföldi szakember. Márciusban a hó miatt nem lehetett időben elvetni a magokat, október elején pedig a fagyok okoztak károkat a termelőknek.
Ezek elfagytak október 4-én, 5-én, az egymást követő 4 fagyos napon, és ezek már földolgozhatatlanok.
Molnár Albert 50 éve foglalkozik paprikával, de az október elejé fagy ellen semmit nem tudott tenni. Az ország nagy részén hasonló pusztítást végzett a hideg, az előző év termésének csak a 40%-át takarították be idén.
Igazán jó idő a paprikára, kevés volt. Talán az az esőmentes, aszályos július-augusztus volt megfelelő a paprikára, és ott tudott valamilyen termést hozni, ahol öntözni is tudtak.
A röszkei feldolgozóba is jóval kevesebb paprika érkezett, és a minősége is hullámzó.
Hogyha időbe le tudták szedni, és éppen utána egy jó időszak volt, egy jó két hét volt, akkor egy pirosabb őrleménye lett a termelőnek.
A magyarok évente csak nem 3000 tonna paprikát fogyasztanak el, ennek idén alig a fele ért be itthon, ezért szükség lesz importra is. Dél-Európa mellett Kínából is jön majd őrölt fűszer, ezt azonban a csomagolásra is rá kell írni.
Kötelező feltüntetni most már 10 éve az ország nevet, és akkor, hogyha egyébként is keverék van benne, akkor a csökkenő sorrendben fel kell tüntetni az országoknak a nevét.
A paprikatermesztők és feldolgozók szerint a gyenge termés miatt a következő hónapokban legalább 10%-kal emelkedik majd a magyar őrölt paprika ára.
Veterán autók, különleges motorok és 100 évnél is idősebb mezőgazdasági gépek várták az érdeklődőket a 7. Oldtimer Show-n, amelyre több ezren látogattak ki.
1908-ban kezdték el gyártani a Ford T-modellt Amerikában. Ez az autó volt a világ első szalagon gyártott, megfizethető tömegautója. Többek között egy ilyen modell is volt az idei Oldtimer Show-n. Magyar vonatkozása is van, hiszen tervezői között volt Galamb József és Farkas Jenő. A háromnapos rendezvényen több mint 300 veterán autót, motort és mezőgazdasági gépet állítottak ki. Sokan nosztalgiázni jöttek a kiállításra.
Nagyon tetszenek, szinte a fiatalságomat látom, viszont egy pár autó volt nekem is ezek közül.
De voltak olyanok is, akik sosem láttak még ilyeneket.
Örülök, hogy itt lehetek végre, és láthatom autókat, meg a traktorokat.
Ezt az 1967-es Austin Hillit gazdája 6 éve vásárolta. Régóta vágyott már egy ilyenre, azt mondja, az utakon sokan megnézik a különleges veterán autóját.
Szép bele lehet szeretni, ez egy életérzés egy ilyen autóval járni.
Az idei kiállítás egyik különlegessége az ősgép bemutató volt, ahol több mint 100 évnél idősebb mezőgazdasági gépeket mutattak be. A 7. Oldtimer Show-ra több ezren látogattak el.
A hétvégén érezhetően megnőtt a temetők forgalma. A közelgő Mindenszentek és Halottak napja alkalmából sokan már most megveszik a koszorút és virágot. A jövő hét végén a sírkertek környékén a rendőrség, a közterület felügyelet és a polgárőrök is segítenek majd.
Tessék választani a szép cukrokból.
Most még bőven lehet válogatni. Van, aki egyszerre több sírra is vet virágot.
Hány sírt fog meglátogatni?
Hát 5 vagy 6.
És mennyit költ ilyenkor?
Hát az majd elválik a végén, néhány ezer forintot.
A bronz színű, nemesített, kint Szabadföldben fóliában termelik.
Az árusok azt mondják, tavaly óta nem emeltek árat. Krizantémot már pár száz forintért is lehet kapni. A koszorúk több ezer forintba is kerülhetnek.
Legfőképpen a krizantint adjuk el, mert ennek az ünnepnek ugye ez a virága.
A temetőkben már ezen a hétvégén nagyobb volt a forgalom a szokásosnál.
Ilyenkor a hozzátartozók elsősorban a sírok környékét takarítják, elhordják onnan a szemetet. Azt is látjuk, különösen aki vidékről érkezik, hogy már virágot hoznak, gyertyát gyújtanak.
A legnagyobb forgalmat a jövő hétvégére várják. Mindenszentekkor és Halottak napján csak a fővárosban több mint 1 millióan mennek ki a temetőkbe.
Már ezen a héten, azaz hétfőtől vasárnapig terjedő időszakban természetesen nagyobb forgalomra számítunk.
Igazi forgalom növekedés az az utolsó 3-4 napon, tehát 31-e, 1-e, 2-a és 3-án várható.
A jövő hétvégén gyakrabban közlekednek majd a temetők környékén az autóbuszok és a villamosok. A rendőrség, a közterület felügyelet és a polgárőrök is segítenek majd abban, hogy ne legyen fennakadás.
Most jönnek a sporthírek, aztán pedig az időjárás jelentés, utána szeretlek Magyarország. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!